istentiszteletünk kezdetén énekeljük a 166. dicséretünk első versét. A 166. dicséretünk első versét. Urunk Jézus, fordulj hozzánk! Folytassuk éneklésünket. A 371. dicséretet énekeljük mind a 7 versével. A 371. dicséretet, Jézus Krisztus egy mesterünk.
Thank you.
ami segítségünk az Úr nevében van, aki az eget és a földet alkotta. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, keresztény gyülekezet! Istennek azt a szent igéjét, amely Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levelében, a 6. rész első 11 versében van megírva. A rómaiakhoz írott levél 6. részéből így szól hozzánk Istenünk igéje. Mit mondjunk tehát? Maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem. Szó sincs róla. Akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne? Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik a Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk? A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen a Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Ha ugyanis egyé lettünk vele halálának hasonlóságában, még inkább egyé leszünk vele a feltámadásának hasonlóságában is. Hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszítetett vele, hogy megsemmisüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk. Hiszen tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadt a halottak közül, többé nem hal meg, a halál többé nem uralkodik rajta. Mert aki meghalt, az meghalt a bűnnek egyszer s mindenkorra, aki pedig él, az Istennek él. Ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek, a Krisztus Jézusban. Amen. Válaszoljunk Istenünk szavára. Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, örökkévaló Istenünk, olyan csodálatos és sokszor félelmetes is az, ahogy érezzük, látjuk és tudjuk, hogy Te a szívünkbe látsz. Te nagyon jól tudod és látod, milyen indulatok, milyen érzések uralkodnak bennünk, milyen helyzetből jöttünk most össze, milyen hátsó gondolatokkal vagyunk most együtt, és Te meg is vizsgálod mindezeket. Félelmetes, Urunk, ez, de ugyanakkor csodálatos is. Csodálatos, mert mindez nem kegyetlenséggel, hanem kegyelemmel párosult Te benned. Tudjuk, hogy mindaz, amit látsz az életünkből, nem arra késztett Téged, hogy kegyetlenül megbüntess minket, hogy elnyerjük a bűn zsoldját, a halált, hanem Te azért azt munkálod bennünk, hogy kegyelmed által megkíméljed az életünket. Az üdvösségünkre akarsz munkálkodni, és köszönjük, hogy ennek az áldásait érezhetjük napról napra, és hétről hétre is. Ezért jöttünk most is össze, hogy ebből részesedjünk, hogy taníts minket, és segíts minket abban, hogy még jobbá lehessünk, még igazabbakká válhassunk Te benned. Így kérünk, hogy szent lelkeddel légy közöttünk mai üzenetedben. Áld meg az ige szólóját és hallgatóid kegyelmedből, szent fiat értemért. Amen. Az ige hirdetésre készülve a kivetített éneket énekeljük. Ó Uram, Te igé lámpás!
Thank you.
keresztény testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, amelyről ezen a délelőttön az ő szent lelke segítségül, hívásával és várásával hirdetni kívánom az ő üzenetét. Írva található a Galatákhoz írt levél második részének 20. versében. A Galatákhoz írt levél második részének 20. versében így szól hozzánk Istenünk üzenete. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Amen. Kedves testvérek, vajon mi készteti a mai világban arra a fiatalokat, a fiatal szülőket, hogy a korszellemmel dacolva gyermekeknek adjanak életet, hogy gyermekeket vállaljanak? Miért hoz világra gyermeket az anya, és miért gondoskodik gyermekről az édesapa manapság? Bizonyára ahányan vagyunk ebben a teremben, annyiféle választ tudnánk adni erre a különös és talán váratlanul jövő kérdésre. Lennének közöttünk, hogyha választ kellene adni, akik tapasztalatból beszélnének, hiszen gyakorló édesanyák, illetve édesapák. Lennének közöttünk, akiknek még nincsen ezzel kapcsolatos tapasztalata, és bizony vannak olyanok, akik már végig gondolták ezt sokszor, bár még nem történt meg, és talán vannak olyanok is, akik anélkül élik az életüket és nevelik a gyermekeiket, hogy ilyen dolgokon gondolkoznának. Minden válasz valamiféle igazságmozzanatot tartalmazna. Minden válaszban lenne valami, ami közelebb visz a gyermekvállalásnak a titkához. De ezen a délelőttön most egy kicsin kis igazságmozzanatot emeljünk ki ezek közül. Mégpedig azt, amelyet tudatosan vagy tudattalanul talán minden szülő megél a gyermekeivel kapcsolatban. Mégpedig azt, hogy az ember érzi a saját életének a végességét. Érzi azt az ember, és nagyon jól tudja, hogy az élete az nem tart örökké. Hogy ennek a földi életnek, ahogyan volt kezdete, van időtartalma, és egyszer lejár ez az idő, és lesz vége is. Tudja jól az ember, még hogyha nem is gondol erre nap mint nap, de emlékezteti erre a természet. Emlékezteti rá az ősz és a téli időjárás. Emlékezteti rá a szeretteinek az elvesztése, amikor meg kell állni egy rokon vagy családtagnak a koporsója mellett. És erre figyelmeztetnek azok a jegyek is, amelyek visszafordíthatatlanul az öregségre utalnak, és amikor az ember a tükörbe néz, látja, hogy elváltozott már a teste, és tudja magáról, mert emlékszik a fiatal évekre, hogy az ereje is fogytán van. De visszatérve eredeti kérdésünkhöz, mi készteti mégis az embert pontosan arra, hogy gyermeket szüljön? Sok más dolog mellett úgy hiszem, hogy az ember szeretne valamilyen formában tovább létezni. Szeretné, hogyha fennmaradna a neve. Szeretné, hogyha a családja tovább élne. Egyfajta folytatásként születne egy új élet, amely nem ér véget akkor, amikor az ő saját élete a végéhez közeledik. És bizonyára ez a motiváció, ez az elgondolás, ez nem is teljesen alaptalan. Hiszen tudjuk jól, hogy amikor kisbaba születik egy családba, és a rokonok, ismerősök, barátok, az első látogatók megérkeznek a kismamához ajándékot hozva, az első dolog, amit megvizsgálnak a gyermeken, hogy kire hasonlít. Megnézik, hogy a kis keze, a lába, és főként az arcvonásai, azok melyik szüleire hasonlítanak. A szemének a színe, a szájának az állása, a fejének a formája, vajon melyik szülőtől öröklődött tovább. Aztán később, amikor nagyobbacska lesz a gyerek, akkor néha talán már mi is mondtuk egy-egy gyermekre, akár neki, akár a szülőjének, mintha édesanyádat látnám, mintha édesanyádat hallanám, vagy a fiúk esetében, minthogyha az apáddal beszélnék. A nagyobbacska kamasz fiúnak a hangját összekeverik a telefonban az édesapjáival, és a fiatal lánynak azt mondják, pontosan olyan gyönyörű vagy, mint édesanyád volt ebben a korban. A tulajdonságok öröklődése és a nevelésben átadott szokások miatt valójában igaz az, hogy a gyermekekben még a saját önálló élettel rendelkező külön személyiségek is, amelyet nagyon komolyan kell venni, egy kicsit a szüleik is tovább élnek. És amikor már nem élnek a szülők, ezeket a tulajdonságokat ők ugyanúgy tovább hordozzák az életükben. Ilyen értelemben élnek bennünk a szüleink, nagyszüleink, és ilyen értelemben mi is élünk gyermekeinkben és unokáinkban. Keresztény emberekként azonban nem állhatunk meg ennél a pontnál. Keresztény emberekként meg kell látnunk, hogy mindez nagyon szép és örvendetes, és valójában csodálatos része a családi életnek, de ennél van valami, ami még a gyermekeknél és az unokáknál, sőt, még az ükunokáknál is tovább mutat. Hiszen Pál azt írja a bizonyságtételében, amely egyben tanításként is szolgál, hogy nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Születésem óta magamban hordozom a szüleimnek, nagyszüleimnek a tulajdonságait, vonásait, de egy másik születés, az újjászületés kapcsán maga Krisztus lehet az, aki beleköltözik az életembe, és akkor az ő vonásai, az ő gondolkodásmódja, az ő tulajdonságai jelenhetnek meg az életemben. Ezután nem csak a szüleimre és a vér szerinti rokonaimra fogok hasonlítani, hanem hasonlatos leszek Krisztusra is, Krisztushoz is, és az őt követőkre, a keresztényekre, a lelki testvéreimre. És hogyha Krisztus él bennem, sőt, ő él, én már nem is élek, akkor az egy különleges kapcsolat lesz közötte és én közöttem. Miért olyan különleges ez az egymásba fonódás? Azért, mert ő valóban él. Hiszen róla tudjuk, hogy karácsonykor eljött a világra Isten fia, az ige testé lett. A világ világossága volt, de a sötétség nem fogadta be őt. Krisztust keresztre feszítették, és ő önként vállalta ezeket a szenvedéseket. Önként ment a halálba azért, hogy nekünk bűneinkért ne kelljen hasonló büntetésben szenvednünk. De az igazi evangélium az ott kezdődik, hogy 3 nappal később nem maradt a sírban, nem maradt a halálban, hanem feltámadt, felment a mennyei atya jobbjára ülni, és onnan el fog jönni, tehát valóságosan él. És ezért jelent többet mindennél az, hogy ő él. Hogy ő él én bennem, nem pedig más. Mert ő nincs a földi élethez, a kromoszómákhoz, a DNS-hez, a gyermekáldáshoz és gyermektelenséghez, az emlékezés bizonytalanságához és a szülők jó indulatához kötve. Ő egyszerűen él, létezik. Nem csak az atya jobbján, de a Szentlélek segítségével élhet valamennyiünk életében, az ő követőiben és az egyházban is. Ahhoz azonban, hogy mi bennünk is éljen, nekünk is bizonyos lépéseket meg kell tennünk az ő irányába. A keresztség az újjászületésnek egy nagyon fontos határköve. Ezért ír a rómaiakhoz írott levélben Pál apostol így erről: nem tudjátok, hogy mi, akik a Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk? A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Ennek a meghalásnak és mégis feltámadásnak, új életnek a megkapásának gyönyörű szimbóluma, jelképe a keresztségben a víz alá merülés és az újra felegyenesedés, felemelkedés. De az újjászületés fürdője, ahogy a Biblia a keresztséget több helyen nevezi, nem puszta külsőség. Puszta külsőség marad az újjászületés fürdője akkor, hogyha nem kapcsolódik hozzá a valóságos hittartalom. Azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem, mondja Pál. A hit, ahogyan hallhattuk a reformáció vasárnapján, az a kinyújtott kéz, amellyel el tudom fogadni Jézus Krisztusnak az áldozatát. Az a kinyújtott kéz, amellyel el tudom fogadni az Istennek a kegyelmét. a Jézus Krisztusban vetett hitben járva, és lépésről lépésre előre haladva válhatunk igazán igaz emberekké Isten előtt is. Keresztség tehát fontos, de önmagában nem elég. Mert a hit az, amely kitárja a mi szívünk ajtaját. A hit az, amelyik megnyitja az ember életét Krisztus előtt, és hit által indulhatunk el egy úton, hogy ő legyen az életünknek az ura. Olyan ez, mintha az életünknek lenne egy képzeletbeli trónusa, és ez a kérdés, hogy ezen a trónuson ki ül, ki az uralkodó. Igen, nem könnyű átadni a trónust, főleg akkor, hogyha már évek és évtizedek folyamán hozzászoktunk ahhoz, hogy mi uralkodunk a saját életünk felett. A Faust című operának a zeneszerzője egyszer így nyilatkozott. Fiatal koromban azt mondtam, én. Később én és Mozart. Még később Mozart és én. Ma pedig már csak annyit mondok, Mozart. Így van valahogy ez a megigazulással is. Éveken keresztül azt mondjuk mindenre, hogy én. És aztán, amikor Jézus Krisztus megjelenik az életünkben, talán már őt is oda sorakoztatjuk, de csak a saját nevünk után. Mint két jó barát, én elsősorban, és azután Jézus Krisztus. Aztán később az ember, hogyha már előrébb halad a hitigazságok megismerésében és a tapasztalataiban, akkor talán már meg tudja lépni azt, hogy saját magát Jézus után állítja. Azt mondja, Jézus és én. Viszont el kell, hogy jussunk oda, hogy ki tudjuk mondani, és de nélkül egyértelműen azt, Jézus Krisztus. Ő él, én bennem, nem is én élek. Így lehetünk Isten hűséges gyermekei, és mint gyermekekben bennünk is tovább élhet maga a királyok királya, akire mi egész életünkkel felmutathatunk. Kedves testvérek, sokan azért vállalnak gyermeket, hogy kicsit tovább éljenek ezen a földön. Vagy talán a magyar valóságra alkalmazva sokkal inkább ki kell, hogy fordítsuk ezt a kijelentést, és azt mondjuk, sokan azért nem vállalnak gyermekeket, mert úgy gondolják, hogy elég a mának élni. Nem gondolnak a jövőre. Egyre bizonytalanabb a világ, egyre kevesebbet lehet előre tervezni, egyre kevesebbet akarnak is előre tervezni az emberek, nem látnak a jövőjükbe, gondolják, és ezért bezárkóznak a pillanatnak a varázsába, és próbálják élvezni az életet. Addig, amíg fiatalok, élvezni az életet addig, amíg egészségesek és erejük teljében vannak. És ebbe az életbe nem fér bele az a sok kellemetlenség, esetleges lemondás, vagy az anyagi nehézségek, ami egy csecsemő érkezésével együtt jár. Viszont a gyermekáldás Isten ajándéka, és így kell rájuk tekinteni mindenkor. De tudnunk kell azt is, hogy még a gyermekek sem jelentenek semmiféle garanciát arra, hogyha lejár földi életünknek az ideje, akkor valamilyen módon tovább létezhetünk ebben a világban. Mert erre biztosítékot csak és kizárólag Jézus Krisztusban találhatunk. Akkor lehetünk biztosak az örök életünk felől, ha megvalósul a megigazulás az életünkben, és Pállal együtt el tudjuk mi is mondani őszintén és igazságot hangsúlyozva. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Amen. A 458. dicséretet keressük ki és énekeljük. A 458. dicséret első két versét, aki értem, megnyíltál. szeretnénk hálát adni neked, mennyei atyánk, a szüleinkért és mindazokért, akiknek az életünket is köszönhetjük. Köszönjük neked, hogy nem csak világra hoztak, de gondoskodtak is rólunk. Hálásak vagyunk az ő életükért, de ugyanúgy azokért, akik nem az első testi születésünkben voltak jelen, és voltak tevőlegesek, hanem azokért is, akik hitre segítettek minket. Azokért, akiknek a keresztség sákramentumának kiszolgáltatását köszönhetjük, és azt is, ahonnan ez ered, a keresztván hozott áldozatért. Köszönjük, hogy megadod nekünk a hitnek a lehetőségét, a hit járásának az útját egyengeted előttünk, amely megigazuláshoz vezethet. Kérünk téged, hogy vedd át az életünkben teljes mértékben az irányítást. Élj bennünk, hogy ne emberek, vagy ne másfajta erőket hívjunk be az életünkbe, hanem minden gondolatunkat és tettünket egyedül a te nevedben tudjuk cselekedni. Légy így velünk, kérünk, és mindazokkal, akik ránk bízottak. Gyermekeinkkel, unokáinkkal, minden családtagunkkal, és mindazokkal, akik még nem nyitották meg szívüket és értelmüket te előtted. Kérünk különösképpen a gyászban szenvedőkért és a betegséget hordozókért. Légy mellettük, és bátorítsad, gyámolítsad őket. Köszönjük, hogy egész gyülekezetünk életét mind a közösségben, mind egyenként te rád bízhatjuk, és a te kegyelmedbe ajánlhatjuk. Így légy velünk, Szent Fiad érdeméért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Szeretettel és tisztelettel mutatom be a gyülekezetünknek a diakónusunkat, akit már a legtöbben ismernek, hiszen a délutánokon, az estéken, a iskola után gyerekekkel nagyon sokat foglalkozik, és hála Istennek jó eredménnyel. Erdélyi Judit, aki a Máté Szalkai gyülekezetből való, és nem tudom most hol ül, ha itt ül, akkor hadd kérlek szeretettel, hogy gyere ide a gyülekezet színe elé, és ha néhány mondatod van magadról, amivel megismerhetünk még jobban, akkor azt nagyon szívesen fogadjuk. Október 1-től van a gyülekezetünk szolgálatában.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket, és bocsánatot kérek azért, hogy egy kicsit megengedtem, de volt itt szó gyerekügyi szülőkről, és volt itt szó, illetve elhangzott az ilyeneket, aki értem megnyíltál, és én ezt nyerem egy koporsó előtt. Mindegy, igazából nem magamról akarok beszélni, vagyok. Krisztus valazit, jó nevről és megváltókról, aki volt az ég egér naponként, és megtart, és bocsássanak meg a testének, hogy sírom, de tényleg hála van a szívem Úristen felé, amiért idegődött a gyülekezetbe, és köszönöm neki azt, hogy hordoz engem naponként, és én végig megsegített engem. Köszönöm azt neki, hogy mindemellett egy édesapám nagyon beteg volt. Köszönöm 4 éven keresztül. De ő mindig velem volt a bajban is. És tényleg csak ezért tudok hálát adni, és azért, hogy személyes Uramnak és megváltomnak is beálltam, és köszönöm a gyülekezetnek, hogy ide jöhettem, hogy itt lehetek a gyülekezettel, és azért hadd kérjem a testvéreket, hogy hordozzak napi a gyerekeket, akikkel dolgoztam, és ők is ad érezték meg azt, hogy van egy közösség, ahol szívesen látják őket is, és hogy nincs az a cigány gyűlölet, mint máshol, más kapokban. Bocsánat, még egyszer, hogy sértem, és hogy gyenge vagyok, de hiszem azt, hogy ő erősít meg bennünket, bármi van itt is, és bármi is történik velünk. Az Úr áldja meg a gyülekezet életét és munkálkodását is, és hiszem, hogy látszani fog a gyülekezet és a falu életén az, hogy ilyen közössége van. Ilyen Krisztus is. És éljék meg ezt napunként. És érezzék meg, hogy jó az.
Köszönjük szépen. Kedves úrik, mi tudunk együtt sírni a sírókkal, ha körben nézel, akkor mindjárt látod. Ez nem a dolgoknak az elkönnyítése, hanem egy természetes dolog. Valóban egy gyászeset után az ember hosszú hónapokon keresztül hordozza az emlékeket, az elszakadásnak a fájdalmát is. Hát most úgy jöttek vissza az üzenetek, meg az énekek, amiket előhozták. Nem szokott ő egyébként mindig könnyezni. Nagyon határozottan, bátran neveli a gyermekeinket is. A Krisztusról szóló üzenetet játékban, komoly szóban, fegyelmezésben, tanításban sikerül átadni, mi ezt nagyon jól tudjuk. És azt kívánjuk, hogy hát ahogy te jól érzed magad itt a közösségünkben, ez maradjon is meg, és hadd érezzük meg Isten jóságát rajtad keresztül is, akkor is, hogyha többen esetleg a hétköznapokban nem találkoznak. A szolgálati lakásban lakik az önkormányzat szolgálati lakásában, a gondok úr mellett, tehát ha valaki személyesen is szeretné megkeresni, akkor szabad, ugye, szabad becsengetni, bekopogtatni, és hát legyen Isten az őriző pásztorunk. Nem jobb gyülekezet ez, mint más, itt is vannak bajok, meg lesznek is, de az igaz, amit mondtál, hogy a Krisztus népe vagyunk, és elhivatásunk van az örök jövendő felé. Köszönjük szépen, és hát lesz még alkalom az aprólékos megismerésére is a diakonusunknak. Örömmel adtuk hírül néhány héttel ezelőtt, hogy a templomunk külső felújítására benyújtott pályázatunk pozitív elbírálást kapott. Ez nyilvánvalóan sokunknak nagy örömet okoz, nekem is, minden bizonnyal, ahogy lehet ezt látni. Azonban ez nem jelenti azt, hogy nekünk nincs gondunk a saját templomunkkal, milyen furcsa lenne, ugye, hogy valaki azt mondaná a szomszédnak, vagy az Európai Uniónak, hogy javítsa fel a házamat, én addig elmegyek, aztán kész lesz, visszajövök. Tehát erre azért nem számolhatunk, hiszen a maximális támogatás elnyerése mellett is szükség van a gyülekezet áldozatára. Ez mindig így volt a történelemben, ha nem, akkor tessenek szólni. Az őseink építették fel a saját erejükből. Mi magunk is újítgattuk már az előző években, évtizedekben, nemzedékekben. Az előzetes számításunk szerint néhány millió forintra szükség van a munkák előkészítése, lebonyolítása tekintetében. Ez a mostani satszolás szerint 3,5 millió forint. Ezért újra meghirdetjük az adakozást, azért, mert már történtek adakozások a gyülekezetben. Van, aki megértette, és volt lehetőség arra, hogy adományát eljuttassa a gyülekezetnek. Azt kérjük, amit mindig szoktunk kérni, a gyülekezeti ház felújítás, a templomjavítás, a parókia építés során, hogy ki a maga tehetsége szerint és szíve indulata szerint adjon a templom felújításra. Természetesen most egy nehéz időszak következik, vagy van, szoktuk mondani, ha nem lenne, akkor is elhittük volna már, mert annyi forrásból halljuk. Ez nem azt jelenti, hogy az adományunkat csak egy összegben és nagy összegben lehet eljuttatni, hanem részletekben is. Nagyon szép volt az a gesztus, az a magatartás, amikor 2001-ben a parókiára gyűjtöttünk, van, aki havonta vállalt egy kisebb összeget, ami nem rendítette meg a családi gazdálkodását, és havonta odaadta azt, amit odaszánt, az Isten dicsőségére tulajdonképpen, de a magunk hasznára. Tehát kötelező összeget nem hirdetünk ki a gyülekezetben, mert ezzel megkeserítenénk néhány testvérünket, és másoknak pedig ez nagy könnyedséget jelentene. De azért azt elmondom, hogy tudja a gyülekezet, nyilván a presbiterek tudják a gyülekezet létszáma alapján, hogy ez a behatárolt összeg azt jelenteni, ha mindenki hozzájárul a templom felújításra, és mindenki nem fog hozzájárulni, bár ne lenne igazam. Tehát minden névleges református, ha lenne olyan kedves és támogatna, akkor fejenként 10 000 forint jutna egy emberre. Nyilván sokan nem fognak ebbe részt venni. Van, aki a legjobb indulata mellett is ennek a töredékével tud hozzájárulni, és van, aki a sokszorosát tudja odaadni. Én azt kérem a testvérektől, hogy különösebb másokkal való fontolgatás, latolgatás nélkül kiki a maga csendességében gondolkodjon ezen, hogy hogyan, mikor, mennyivel, milyen részletben tudja a templom külső felújítását támogatni. Nyilván ez a munka nem fog megkezdődni most télen, de az adakozás azért van szükség, mert minél inkább halogatjuk, annál nehezebb lesz esetleg a gazdasági helyzet, és az adminisztratív előkészítő munkálatokhoz is sok befektetése van szükség, tehát aki megteheti, az folyamatosan adja meg a támogatást, jó lelkiismerete és tehetsége szerint. Tehát most végletes dolgot fogok mondani, aki 100 forintot ad, az ne szégyelje, és aki 100 000 forintot ad, az se szégyelje, mert nem nekünk adja, hanem a gyülekezetnek és Isten nagy nevének dicsőségére. Még ezt néhányszor el fogom mondani, mert mindig változik a gyülekezet összetétele, ezért ne tessenek haragudni, hát ez nem az anyagiasságnak, hanem ez a közzétételnek a kötelezettsége. Nyilván egy körlevelet is fogunk küldeni a gyülekezetbe, ezt egyik ember így fogja fogadni, a másik úgy fogja, a harmadik széttépi, őt is szeretjük, de mi, akik szomszédai vagyunk 2-3 embernek, a reformátusok között legyünk jó hírnökei, és ha valakiben ez negatív felhangot keltene, akkor csak annyit mondjunk szeliden, hogy nézd meg a tornyot, hogy hogy néz ki mondjuk az északi oldalon, és hát azt egyikünk se kaparta le, hanem az időjárás leszette, annak rendje módja szerint, emlékeztetve a mulandóságunkra, ugye? Tehát szeretettel pásztoroljuk még azokat is, akik nem jól látják ezeket a dolgokat. Jövő heti alkalmainkat tudjuk, de azért ismételjük, reggelente rövid áhítatra várjuk a testvéreket, többen tudjuk azt, hogy szép számmal vagyunk együtt, 25-en, 30-en, olykor 40-en is, gyerekek, felnőttek, rövid csendességben hallgatva Isten napra szóló igéjét. Hétfőn 11 órakor az idősek otthonában bibliaórát tartunk, szerdán hittanús nap van, reggeltől estig. Csütörtökön délelőtt most lesz kismamakör, ugye? Az a csütörtök következik, várjuk a gyermeket, várókat, kisgyermekeseket a parókiára. Aztán csütörtökön még délután 5 órakor gyülekezeti biblióra, itt a gyülekezeti teremben, ide is várjuk szeretettel az igét érteni akarókat. Pénteken este 7 órakor a cigányfiúknak, a nagyoknak van ifjúsági alkalom, biblióra. Szombaton 3 órakor a kis ifjúsági alkalom, a 7.-8. osztályosoknak, és este a nagy ifiseknek tartunk alkalmat, és ma délután is, mint minden vasárnap 3-tól istentiszteletre jöhetünk össze. Az Úr legyen életünknek és gyülekezetünknek a jelenben és a jövendőben úgy, ahogy eddig is volt, őriző pásztora.
Záróénekként a 464. dicséretet énekeljük. A 464. dicséretünket, Jöjj Királyom, Jézusom! kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust. Amen.